Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelküvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Ami délutáni zenés áhítatunknak megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi szívünk, hogy belekapcsolódhatunk a mennyei karok énekébe, és áldhatjuk a te nagy nevedet. Magasztalunk azért, hogy adtál nekünk ezekhez képességeket, hangszálakat, s ami a legfontosabb, szívet, amelyből megszólalhatnak a dicséretek, az Isten magasztaló énekek. Könyörgünk, Urunk, hogy tisztítsd meg a mi szívünket, hogy itt a templomból megtisztított szívvel, majd odakint is tiszta hangokat tudjunk adni az előttünk álló hét napjaiba. S könyörgünk, Urunk, hogy te szenteld meg a mi zenés áhítatunkat, a te kegyelmedet te töltsd ki mindannyiunk életére, szívére, te áld meg majd az előadókat, te áld meg kezüket, lelküket, gondolataikat. Sorunk, áld meg bennünket is, akik igédre készülve, figyelmes szívvel fordulunk te feléd. Urunk, szenteld meg a te igédet, és kérünk, hogy szenteld meg általa életeinket, mert szükségünk van arra az erőre, Urunk, amely te belőled árad, amely által gyógyulhatunk, épülhetünk, amely által megvilágosodhat előttünk életünk útja. Sorunk, magasztalunk téged azért, hogy ezt az alkalmat is elkészítetted, hogy még a zene szárnyán is felé tudjunk haladni a te szent lelkednek ereje által. Köszönjük, Urunk, neked mindazokat a zeneszerzőket és zeneműveket is, amelyeket nagy szívvel, lélekkel és hittel alkothattak meg, és köszönjük, Urunk, a mai művészeket is, akik segíthetnek bennünket művészetükön keresztül is te hozzád közel jutni. Jövel, teremtő Szentlélek, és töltsd be a mi szíveinket éppen, hogy mi új éneket tudjunk neked énekelni a te igéd újjáteremtő csodája révén. Így várunk, Szentlélek Úristen, jöjj, és add meg a győzedelmet, Urunk, a kisítőségeink fölött, a kétségeink fölött. Engedd meg, hogy hitben növekedhessünk. Az Úr Jézus nevébe kérünk. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéit olvasom, úgy, amint az írva található János mennyei jelenések könyvének 5. részében. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül tele írva, hétpecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: kiméltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit, de sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek, hét szarva volt és hét szeme, az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, s amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vény leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és arancsésze, tele füstölő szerrel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen: méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket, Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királyságá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények, s a vének körül. Számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, s így szóltak hatalmas hangon: Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta. A királyi széken ülőé és a bárányé, az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. A négy élőlény így szólt, ámen, s a vének leborultak, és imádták őt. Kedves testvérek, egy életen át nagyon sokféle könyv megfordul a kezeink között, és valóban nagy szükségünk van arra, hogy könyveket vegyünk a kezünkbe, hiszen ebbe a mai modern világunkban lassan már csak az e-könyveket fogják az internet hálózatain olvasni, nagyon sokszor még a fiataljaink is, pedig egy könyvnek illata van, egy könyvnek története van, egy könyvet a kezünkbe venni élmény, egy könyvnek üzenete van, s nagyon boldog ember az, aki nem csak egy könyvet tud a kezébe venni, hanem a minden napjainak részévé válik a könyvek könyve, az a Szentírás, az a Biblia, amely magába foglalja az Isten minden egyes beszédét és szavát. Miért is fontos, hogy a könyvek könyve mindig a kezünkbe legyen, sőt, még közelebb hozzánk a szívünkbe és a gondolatainkba? Azért, mert életet formáló hatalma van. Ez nem csak egy olyan könyv, amit ki lehet olvasni, hanem a könyvek könyve az a könyv, amely életet formáló üzenetet hordoz mindannyiunk felé. Kedves testvérek, a felolvasott igében, a mennyei jelenése könyvébe, amikor János apostol betekintést kap a mennyei világba, mindig meghatódottsággal kell, hogy ezeket a sorokat olvassuk, mert ő neki egy többletlátás adatott meg, mégpedig ahogyan a Szentírás is mondja, nyitott ajtót adtam eléd, és János betekintést nyert a mennyei világba, és lát majd ezerszer ezer és tízezerszer tízezer angyal sereget, ami azt jelenti, hogy megszámlálhatatlanul sok. Hallani fogja a mennyei istentiszteletnek csodálatos hangjait, hallani fogja azt a zenét, amely a mennyben születik meg, ahogyan áldják és magasztalják, dicsőítik a mindenható, teremtő, megváltó és megszentelő Istent. Ez az Isten az, aki élő igéjét adja a mi szíveinkbe. Kedves testvérek, az Isten igéje nem erőtlen emberi beszéd. A héber nyelvben a dábar szó adja vissza az Isten beszédét, amely azt jelenti, hogy cselekvő szó. Azt mondta, a teremtés hajnalán legyen, és mire kimondta, lett. Ugyanez ment végbe a feltámadás történetében, amelynek nem is olyan régen mindannyian tanúi lehettünk. Kedves testvérek, ugyan ki lett volna tanúja, ki tudná tanúsítani, hogyan ment végbe ennek az egész világegyetemnek a teremtése. Ugyanúgy nem lehet tanúkkal úgy bebizonyítani a feltámadásnak a valóságát, hiszen hogy mi ment végbe ott az Úr Jézus Krisztusnak a sírjába, mikor az új teremtés csodája végbe ment, hogy ott bent mi történt, nem tudjuk, de hogy a sír körül és az emberek szívébe sok minden megváltozott, azt tudjuk, mert ahol él a Krisztus, ott mi is élünk, életre kell, hogy támadjunk, s a feltámadás itt legbelül a szívünkbe kell, hogy végbe menjen. Bánatosak vagyunk, gondterheltek. Igen, mindannyiunknak vannak rossz napjai, de van, aki szeret bennünket, van, akinek van élő szava, hatalmas szava mi életünk számára. Higgyük el, hogyha az igét kezünkbe vesszük, szívünkbe engedjük, élünk vele minden nap, mert az életet formáló erő lesz. Mikor János azt mondja, hogy és láttam, olyan csodálatos élmény, hogy Isten megadta neki ezt a kegyelmet. Lásson bele abba a világba, abba a titokba, ahonnan a mindennapi erejét kapja ő is, és a kizsázsiai hét gyülekezetek, a keresztény hitükért való üldöztetésük során. Igen, ám de olyat is lát János a mennyben, ami miatt nagyon fog sírni, és ezzel is tudunk azonosulni, mert ki az közülünk, aki nem sírt volna mélyen, lelkéből, igazán, őszintén, élete során. János sírt, és azért sírt, mert az üsztörténet eljutott egy olyan pontjára, amelybe betekintést kapott, amikor elhangzik egy erős angyalnak a hangja az egész világ mindenségbe, hogy ki az, aki méltó arra, hogy a könyveknek a könyvét, a mennyben lévő életkönyvét, és annak hét pecsétjét kézbe vegye, rátekintsen és azokat a pecséteket feltörje. Kimegy az üzenet. Ismerős ez az Ószövetségből is, Ézsaiás próféta maga hallja ezt a hangot, amikor megtérése történetét a hatodik részben, a fejezetében leírja. A mennyben elhangzik az Isten kérdése, kit küldjek el a mi követségünkben. És a megtisztított, megszentelt ajkú Ézsaiás indul, indítja őt a lélek, és azt mondja, hogy engem küldj, Uram, én itt vagyok. Amikor a mennyben elhangzik az erős, nagy, hatalmas angyalnak a hangja, ki az, aki méltó arra, hogy a könyvtekercset a kezébe vegye, nagy csend van a mennyben. Senki sem bizonyult méltónak, sem az ószövetségi atyák, sem az apostolok, sem az akkor élő emberek, sem az addig éltek az elhunytak között, sem az angyalok között. Senki nem volt, aki erre alkalmas lett volna. Ott van az Isten üdv terve, ott van a megvalósításra váró terv, és az angyal kérdezi, ki az, aki méltó erre, hogy átvegye? Hát, kedves testvérek, ennek az átvételnek nagy következményei lesznek, mert nem ahhoz kell sok erő, hogy valaki ezt a könyvtekercset átvegye, hanem ahhoz kell az erő és a hatalom, hogy Istennek az üdvözítő tervét hűséggel kézben tartsa, megvalósítsa teljhatalmával. És amikor csend van a mennyben, a földön, a föld alatt, mikor az egek egei mélyen hallgatnak, János elkezd sírni. Hát itt fog megbukni a történet. Hát nincs senki, aki hatalmas lenne, aki be tudná tölteni a megváltást. És kedves testvérek, az egyik vén elkezdi vigasztalni Jánost, és azt mondja neki, ne sírj, mert győzött a Júda törzséből származó oroszlán, ne sírj. Kedves testvérek, mi sokszor így elhagyatva sírjuk el a könnyeinket, sokszor senki nem is látja, csak ott van a lelkünkben a nagy bánat, hogy vajon kinek lesz hatalma, engem segíteni, megérteni, meghallgatni, velem együtt az élet küzdelmeit megküzdeni. Van-e valaki, aki vállal engem? Van-e valaki, aki velem együtt tud gondolkodni? Vajon van-e valaki, vagy egymagamra maradok? Hányszor ezért sírnak az emberek, mert elhagyatottak, mert magukra maradtak, de minket is vigasztal Isten igéje. Te ne sírj, mert győzött az, aki kezébe vette a te megváltásodat. Nem vagy többé elhagyatott, nem neveznek téged magányosnak többé, mert Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kedves testvérek, az ószövetségi nép életében volt egy olyan szokás, hogy a zsidó földterületeket nem lehetett elidegeníteni, elidegeníthetetlen tulajdonok voltak, maximum 50 esztendőre lehetett haszonbérletbe kiadni, vagy ha valaki eladósodott, úgy került át a birtoka idegen kézbe. Azonban amikor letelt az 50 év, akkor vissza kellett adni ezeket a földbirtokokat. Az elidegenített emberiséget megváltani vajon ki tudta egyedül? Olyan sok ember jött már, nagy vallásalapítók, nagy filozófusok, nagy gondolkodók, nagy tudósok. Mindegyik azzal próbálkozott, hogy életet adjon, reménységet adjon, üdvöt adjon az embernek. Senkinek nem sikerült. Egyedül Jézus Krisztusnak, az Istentől elidegenedett emberiséget, ő szeretné visszaszeretni az Atya lelkéhez. És Istennek legyen hála, hogy amikor a bárány, aki a legközelebb állt a trónushoz, kezébe vette ezt a könyvtekercset, és méltónak bizonyult arra, hogy teljhatalmával véghez vigye az Isten üdvtervét, akkor egy csodálatos, egészen új zeneiség lakja be a mennyei világot. A görög nyelvben két szó van, amely az újat kifejezi. Az egyik a neosz, ami azt jelenti, hogy valami felújított állapotában válik hallhatóvá és láthatóvá. A másik görög ige a kainosz, ami azt jelenti, valami, ami eddig nem létezett, ami teljesen ismeretlen volt ezidáig. Amikor a bárány elfoglalja a helyét a trónuson, amikor már biztos kezekbe van az elidegenített ember üdvterve, a mennyei világ egy csodálatos szimfóniába kezd. Ott nem embereket magasztalnak, hanem az élő Istent. Méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő, a hatalom és a tisztesség és az áldás. Nagy kérdés, kedves testvérek, hogy a mi szívünkbe végbe ment-e már ez a hatalomváltás? Elidegenített szívünk hazatalált-e már az Isten megváltó kegyelméhez? És vajon a mi szívünk is tud-e már új éneket énekelni? Csodálatos a zene világába, a muzsika világába, magának Bachnak az életútja is. Sokan sokszor nem is tudják, amikor tudatosan is hallgatnak zenét, hogy ott, amikor Bach elcsendesedve a dolgozó szobájába, nagyon mélyen átadta magát az élő Istennek, és vele együtt, vele küzdötte meg a dallamokat, az éveket, akkor kedves testvérek, mindig beletette abba a kis rövid szakaszba az ő névjegyét, B-A-C-H, ott van a lenyomata. Így adott hálát azért, hogy Isten megajándékozta ezzel a kegyelemmel, hogy ő az Istent magasztalhatja és dicsőítheti. Igen, egészen másképp szól egy zenemű, ha azt egy újjáteremtett lelkű ember játsza. Egészen másképp szólal meg egy kórusmű, amikor azt megtért emberek, átadott életű szívek éneklik, és énekeltek új éneket. Nem ezután vágyakozunk valami egészen újra. Mennyi mindent kipróbál az emberiség ma is, hogy új élményhez jusson. Kedves testvérek, a mennyből jöhet egyedül az új, az új élet, az új ének, s életünknek egy egészen új korszaka. Legyen hát ez a mai délután alkalom arra, hogy mi is bekapcsolódhassunk a mennyei karokkal együtt, a mindenható Isten magasztalásába, s miközben rácsodálkozunk majd a zenei világnak csodálatos hangnemére, dallamvilágára, művek nagyszerűségére, mindig emlékezzünk arra, hogy Isten a mi életünk számára is egy új művet akar ajándékozni, Krisztus dallamvilágát. Áldjon meg minket ezzel a mindenható Isten, így csendesedjünk el imádkozva. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, meghódol a mi lelkünk te előtted, Sorunk, megvalljuk előtted őszintén, hogy talán ezen a délutánon is úgy jöttünk el ide a templomba, hogy a régi mondani valunkat hoztuk ide, a régi kéréseinket, a régi gondjainkat, a régi mondanivalónkat, a régi énekeinket. De, Urunk, neked van hatalmad megújítani szívünkben az üzenetet, ajkunkban a mondanivalót, hangszálainkon az énekeinket. Urunk, neked van egyedül erőd és hatalmad újat adni a mi szíveinknek. Így esdve kérünk és könyörgünk, Urunk, hogy újítsd meg a mi hitünket, légy a mi erős kővárunk és sziklánk, és Urunk, Te, aki betöltöd a mindenséget, s angyali seregek hódolnak előtted, és énekelnek neked új éneket. Urunk, micsoda az ember, hogy gondod van ránk, pedig Te a magasságban és szentségben lakozol, de azt mondod, hogy a megtörtel, és az alázatos szívűvel is. Felüdíted az alázatosaknak a szívét, és felüdíted a szelideknek a lelkét. Ó, Urunk, sóvárgunk a Te jelenléted után, kérünk, hogy az ige befogadása után, a zene művek hallgatása alatt is, Urunk, Te hangold fel a mi szíveinket, a mi gondolatainkat, hogy veled tudjunk küzdeni, az élet számtalan ügyébe, veled és a Te erődet segítségül hívva. Szeretnénk könyörögni most is a betegekért, a gyászolókért, a nélkülözőkért, mindazokért, akik életük nagy harcait vívják és küzdik. Úrunk, könyörülj meg a teremtett világon, hogy meghallja végre a mennyei tiszta hangot, és vágyjon, Urunk, az új ének után, a Te dicsőítésed után. Kérünk, hogy áldj és szentelj meg bennünket, Urunk, a Te neved dicsőségére, Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség templomába, kiváltképpen is Varga Lászlót és az ő tanítványait, akik ezen a zenés áhítaton az ő tudományukkal fognak bennünket gyönyörködtetni. Isten áldja meg az ő előadásukat, és átadnám a szót.
Tisztelt hallgatóim, szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Két gondolatot engedjenek meg előjáróban, mielőtt elkezdünk muzsikálni. Az egyik arról, hogy is vagyunk most itt. Januárban egymástól teljesen függetlenül, viszont körülbelül ugyanabban az időben terveztük el, vezető lelkészünkkel, Almási Ferenccel azt, hogy jó lenne havi rendszerességgel egy zenés áhítatot tartani a templomunkban. Úgyhogy amikor ő ezzel engem felhívott, akkor az én fejemben már készen volt a gondolat, és rögtön mondtam is neki, hogy akkor viszont szeretném, ha ez úgy lenne, hogy a tanítványaimmal orgonálhatnánk ezeken a zenés áhítatokon. Ez az első gondolat. A második gondolat az, hogy nem szeretnénk zsákba macskát árulni, és nem szeretnénk senkinek csalódást okozni, nem filmzenét fogunk játszani, az orgona irodalomnak a javából fogunk előadni darabokat, úgyhogy aki arra készült, hogy filmzenét hall, attól bocsánatot kérek, nem akartam senkit becsapni, viszont szívesen elfogadjuk, ha itt marad és belehallgat abba, amit nyújtani tudunk. Az első darab Johann Sebastian Bach Dor Toccata és húgája lesz, amelyet Gyüre Bálint fog nekünk eljátszani. Bachról sokáig híresztelték azt, hogy a kortársai nem értékelték az ő művészetét. Ez egyáltalán nem igaz. Korának leghíresebb és legnépszerűbb orgonaművésze volt, és ehhez az is hozzá kapcsolódik, hogy orgona szakértői munkával is foglalkozott, ami azt jelenti, hogy ha fel kellett újítani egy orgonát, vagy új orgonát építettek, akkor őt hívták ahhoz, hogy a szakértői munkát elvégezze. Ennek következtében több darab is született. Ezt, amit most Bálint fog játszani, egy orgona avatására írta, amit persze ő maga játszott az orgona avatáson, de hát ahhoz, hogy meg lehessen mutatni arra, hogy mit tud egy orgona, meg mit tud egy orgonista, egy jó virtuóz darabot kellett írni, ilyen a tokkáta, és hát a kor szokása szerint kapcsolt hozzá egy fúgát is. Következik Gyüre Bálint a dor tokkáta és fúgával. A legkorábbi magyar nyelvű gyülekezet énekként számon tartott énekünk a 12. századból való, méghozzá a húsvéti ünnepléshez kötődik, Krisztus feltámada. Ezt egy olyan forrásban találták meg ezt az éneket, amiben 4 nyelven volt lejegyezve, csehül, németül, latinul és magyarul. Egész Európában énekelték, és éneplik mind a mai napig, mind a katolikus, mind a protestáns felekezetek, természetesen Johann Sebastian Bach is komponált feldolgozásra, ami most következik, az Orgel Büchlein című gyűjteményben található, 3 verzusba tagolta Bach az éneknek a feldolgozását. Varga László adja elő. Bach mindenkitől tanult, aki kortársa volt, zeneszerző, és azokat az elemeket, amiket másoktól elesett, mind beleépítette a maga művészetébe. Nagyon alázatos volt ilyen szempontból. És ennek következménye az, hogy Antonio Vivaldinak több kompozícióját, koncertókat átdolgozott orgonára, illetve csembalóra. Most egy olyan kompozíció következik, ami Vivaldinak az egyik leghíresebb koncertó sorozatából való, a Lestro Armonicóból, méghozzá az eredeti darabot Vivaldi két hegedűre és vonósokra írta. Ez Bach minden további nélkül átültette orgonára ezt a művet, amivel nem könnyítette meg a dolgunkat. Ez az Ámol kettős hegedűverseny, amelynek most az első tételét fogja játszani Papi Márk. Utána pedig Max Regertől, aki viszont Bachnak volt nagy rajongója és nagy tisztelője, és a Bach művészetén tájékozódott, úgy írta meg a kompozícióit. Túlzás nélkül állíthatom, hogy 100 számra írta az orgonaműveket. Apróbb és gigantikus kompozíciókat. Az apróbb kompozíciókból többféle sorozatot állított össze. Az egyik legjelentősebb sorozat az Opus 59-es kötet, amiben 12 orgonadarab található, és úgynevezett zsáner darabokból áll. Abból következik egy Melódia című darab. Még annyit hozzá kell tenni, hogy Max Reger a 19.-20. századi zenének volt a komponistája, tehát egy késő romantikus zeneszerző. Befejezésül Csapák Attila fog orgonálni. A 19. századi francia Léon Boelmann nevű zeneszerzőnek a gótikus szvitjéből a bevezető tételt, korált fogja előadni, utána pedig Bach ámol preludiumát, amiről azt érdemes tudni, hogy a másik nagy barokk orgonaművésznek, Dietrich Buxtehude-nek a stílusában komponálta meg Bach ezt a darabot, ami nem véletlen, hiszen hát 3 hétre kéreckedett el ugyan Arnstadtból, hogy meglátogathassa idősebb kortársát. A 3 hétből 3 hónap lett, annyira jól érezte magát Bach Lübeckben, és annyi mindent tudott tanulni Buxtehude-től, aki abnak a kornak a leghíresebb organistája volt. Végül aztán, amikor hazament, ki is rúgták az állásából. Természetesen nem egy Buxtehude művet fogunk hallani, de azokat a gesztusokat, ami Buxtehude zenéjében benne van, azokat fel fogjuk ismerni, illetve azoknak a daraboknak, amiben Buxtehude komponált észak-német tokkáta stílusának a formáját, azt mindenképpen fel fogjuk majd ismerni. Thank you.